egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra
hangolva. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Önök a Egymásra hangolva magazint hallgatják. Beke László vagyok, ennek a műsornak a vezetője. Nemrégiben döntöttük el a Halas Rádió főszerkesztőjével azt, hogy elindítunk egy olyan sorozatot, amelyben a Kiskunhalason élő és szolgáló lelkipásztorok munkáját, életét, családját próbáljuk meg valamiképpen vázlatosan, vagy talán annál egy kicsivel bővebben is bemutatni. És ebben a sorozatban első beszélgető partnerem egy régi kedves ismerősöm, Édes Árpád, nagy tiszteletű úr, szeretettel köszöntelek.
Én is szeretettel köszöntelek, téged is és a hallgatókat is.
Vágjunk is bele ebbe a témába. Amikor itt elkezdtük még a fölvétel előtt a beszélgetést, akkor azt találtam mondani, hogy te is voltál apró ember. Hogy volt ez annak idején?
Ez igaz, ez több minden tanúsítja, a fényképek elbeszélések, sőt még saját emlékeim is vannak erről, és én megmondtam neked, hogy hát érdemes erről az időszakról beszélni szerintem is, mert nem csak gyerekszobám volt, hanem lelki értelemben is volt gyerekszobám, azaz egy elkötelezett keresztény családban nőttem föl, református családban. A szüleimről annyit érdemes elmondani, hogy éppen azon a környéken, amikor ők megtértek, ami a 70-es éveknek az eleje, 60-as évek vége, ez az időszak, akkor azért az nem volt egy ilyen tipikus történet, bár mind a ketten hoztak otthonról református örökséget, lelki örökséget, de hát ugye a 60-as évek végén, 70-es évek elején a legtöbb fiatal ugye az előre gyártott modern világ életét élte, vagy arra vágyott, hogy élje, és őket ekközben megtalálta az Isten, egy olyan ébredési mozgalomba kapcsolódtak be, ami aztán az ő megtérésükhöz vezetett, és tulajdonképpen az ő megismerkedésükben is nagy szerepet játszott, tehát végig a hit az egy fontos közös alap volt a szüleim számára, és mái napig az, ők reggel korán kelnek, és együtt olvasnak Bibliát, és este úgy fekszenek le, hogy együtt olvasnak Bibliát, és imádkoznak, és együtt járnak Bibliaórára, istentiszteletre, vagy lelki feltöltődést adó alkalmakra. Na, a lényeg az, hogy ebben a környezetben nőttünk mi föl, és ők határozottan terelgettek is bennünket ebben az irányban, de a mi helyzetünk is azért elég ilyen atipikus volt abban az értelemben, hogy nem sok kortársunk volt, aki mondjuk velünk együtt templomba járt volna, vagy gyerekisten tiszteleten is nagyon kevesen voltunk akkor még, akik részt vettek, vagy nem is nagyon működött ez akkoriban Izsákon, 2-3 konfirmandus volt az azt megelőző években, aztán később ez a 80-as években ez újra előre kapott, és akkor egyre több lett, de mondjuk, hogy papa, mama, gyerekek elmennek a templomba, nem tudom, hogy rajtunk kívül még volt-e másik 2 vagy 3 ilyen család összesen. Az Izsák egyébként amúgy nem kicsi református gyülekezetben, úgyhogy ebben a másságban nőttünk föl egy kicsit, hogy úgy mondjam.
Jó értelembe
vett másságban nőttünk fel, és aztán hát el is kellett döntenünk, hogy mi mennyire tudunk, vagy akarunk ezzel azonosulni. De ebben mindenképpen nagy szerepet játszottak a gyerekkori élmények, amiről azért a családunk igyekezett gondoskodni, hogy legyenek.
Milyen gyerek voltál?
Hát azt mondják, hogy áldott jó gyerek voltam, nem tudom, ezt hogy ez...
Sokakra mondják.
Utólag anyukám mindig ezt mondja, csupa jót mond rólam. Ő valószínűleg mindig ilyen elfogult volt velünk, meg belénk is nevelte talán ezt, hogy belünket szeret a jó Isten, meg hogy jó gyerekek vagyunk. Tehát ugye ebben a hitben nőttünk fel, minden mellett persze, hogy azt tudtuk, mert megtanultuk, hogy hát bűnös emberek vagyunk, és meg kell térnünk, de szerintem alapvetően mondjuk tényleg nagyon durva dolgokat nem műveltünk. Azt gondolom gyerekkorunkban, 10 éves korunk vége felé emlékszem ilyen konfliktusokra jobban, ami azért mondjuk ijesztő lett volna, ha az nem lett volna, mert...
Igen, hát az lett volna a baj.
Az lett volna a baj, ha nem lett volna. Tehát azért ugye a felnövésre szükséges lázadás mennyisége megtörtént, de kisgyerekként én azt gondolom, hogy én inkább mint a gyerekek közé tartoztam. Mindamellett persze, hogy szorgalmasan is tanultam az iskolában, egy kicsit rendetlen voltam, úgy nagyjából meg is maradt, de ezt leszámítva tényleg nem voltam egy ilyen kirívó jelenség.
Az általános iskolai évek azok hogyan zajlottak le a te esetedben?
Én úgy emlékszem vissza, hogy különösebb problémák nem volt, a tanulás az jól ment, akkor költöztünk egyszer, az egy nagy dolog volt az életünkben, hogy egy nagy házat építettünk, és akkor
beköltöztünk
ott Izsákon belül, igen. Ez volt egy ilyen meghatározó élmény, meg mi meghatározó élmény volt az a nyarak, amikor részt vettünk ilyen gyermek evangelizációs alkalmakon, az mindig nagyon sokat jelentett ezek a nyári táborok, és igazából akkor ismerkedtem meg egy csomó olyan lelkipásztorral, aki később számomra minta volt az ő fáradhatatlan gyermekszeretetük, ahogy ott velünk lubickoltak a tóba, vagy pingpongoztak velünk, vagy játszottak velünk. Gyerekként én ezt nagyon nagyra értékeltem, és hát én elhatároztam, hogyha vala egyszer lelkész leszek, akkor én is ilyen lelkész szeretnék lenni, aki a gyerekek között, hát ő is együtt játszik velük, és együtt tud velük lélegezni, örülni.
Jól értem, hogy már akkor ebben az időszakban körvonalazódott benned a későbbi hivatásod?
Talán olyan kimondva nem, de az biztos, hogy vonzónak találtam. Tehát egyfajta ilyen vonzódás megvolt bennem a lelkipásztori pálya iránt, de nyilván egy kis távolságból, mert az én szüleim azért nem lelkészek, de a vonzás az megvolt biztosan, és éppen azért, mert ezek ilyen nagyon pozitív, életvidám, gyerekszerető lelkipásztor minták voltak előttem. Ez nem feltétlenül igaz a helyi lelkipásztorra, de azokra a lelkipásztorokra, akikkel úgy nyaranta megismerkedtem, ilyen táborokban, azokra ez igaz volt, vagy eszembe jut a Szatmári Ákos bácsi, az orgoványi lelkész, aki pedig nagy mesélő volt, nagy történetmesélő, és az mindig nagyon lenyűgözött. Tehát ahogy ő tudott mesélni, az mai napig ott cseng a fülemben.
Annyira örülök, hogy ezt az előbbi mondatot mondtad a helyi lelkipásztorra kapcsolatban, mert ha hiszed, ha nem, bele akartam kérdezni az ottani viszonyokban, de most nem teszem. Annál is inkább nem, mert most néhány percig zenét hallgatunk majd, és utána itt folytatjuk ezt a megkezdett beszélgetést.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.
Kedves hallgatóim, szeretettel köszöntünk mindenkit az Egymásra hangolva magazinban. Édes Árpád református lelkipásztorral beszélgetünk a mai adásban. Gyermekkorról, a szülői házról hangoztak el eddig érdekes gondolatok. Középiskolai éveidet vázolt fel egy néhány gondolatban.
Nagy örömmel és hálával a szívemben emlékszem vissza azokra az évekre. Én kollégista lettem, mert a reggeli felkelése mindig gondjaim volt. A Kecskemétre jártam gimnáziumban, Izsákról, ez 30 kilométer, a Bánya Júlia gimnáziumban, ami akkor is egy erős gimnázium volt, nem annyira elit, mint most, de akkor is az erős iskolák közé tartozott, és tényleg jó is volt az oktatásnak a színvonala, nagyon jól lehetett ott nyelvet tanulni, de ami mindent fölülír, az az osztályközösségben megtapasztalt élmények. Tehát azt mondtam, hogy azokban az években találtam önmagamra, és ebben ez a közösség nagyban segített. Ez egy felszabadító, bátorító közösség volt, különösen a fiúknak a közössége, akivel egy foci csapatot alkottunk, városi szinten is egy jó csapat volt, de ezen kívül sok mindent csináltunk együtt, és vizitúráztunk nyaranta, a kollégiumban zenekart alapítottunk. Tehát a kollégium is, és a gimnáziumi közösség is olyan fantasztikus volt, hogy most már egy utólag úgy emlékszem vissza, hogy tényleg ilyen emelkedett hangulatban telt a 4 év, és a legtöbbünknek az volt a véleménye, hogy ha most ezt újra kezdhetnénk, akkor szívesen újra játszanánk.
De erre nem került sor.
De erre nem került, valami oknál fogva erre nem került sor. És hát tényleg mai napig meghatározó barátságok is kötődnek ehhez az időszakhoz. Úgyhogy ez a önmagamra találásnak az időszaka volt. Aztán nyilván a vége felé már el kellett azon kezdeni gondolkodni, hogy hogyan tovább, és ez még nem volt azért egy olyan magattól értetődő kérdés. Voltak kétségeim saját magammal kapcsolatban, hogy mondjuk a lelkipszichológia pálya mennyire alkalmas, ezért még az utolsó pillanatban is én beadtam az angol szakra is, emlékszem, az ELTE-n írtam még a fölvételit angol nyelvtanári szakra, de azért azt mondtam magamban, mert közben megtörtént a teológiai fölvételi vizsga is, ami egy fölvételi hét keretében történt azokban az időszakokban, és akkor úgy volt, hogy az írásbeli és a szóbeli angol fölvételi között volt a teológiai fölvételi, de azt mondtam, hogy ha felvesznek a teológiára, akkor már nem megyek el a szóbelire, az angol szakra, és így is történt, fölvettek, és már nem mentem el a szóbeli felvételire. Ez volt az utolsó ilyen megerősítés, tulajdonképpen maga a fölvételi, de aztán úgy a lelkemben is megértettem azt, hogy az alkalmasság az nem tőlem van, az az Istentől van. Ha ő elhívja az embert valami feladatra, akkor alkalmassá is teszi erre, és akkor ebben a hitben megnyugodtam.
Hogy érlelődött ki benned ez a fajta elhívás? Hogy értetted meg, hogy
igen, hívod Isten? Igen, hát először mondom, egy ilyen vonzás volt, és ez személyekhez kötődött, hogy ugye az ember, ugye, akihez vonzódik, ahhoz úgy hasonlítani is akar, illetve ugye eljátszik a gondolattal, hogy mi lenne, ha én is. De aztán, ahogy a gimnáziumi évek haladtak előre, úgy azért fölmértem, hogy nem olyan játék dolog ez, azért meg nagy felelősség az emberekkel foglalkozni, meg egy közösséget vezetni, meg kiállni emberek elé és beszélni, meg sok mindent, ami ezzel együtt jár. De valahogy ez egy ilyen belső dialógus meg küzdelemmé vált már mondjuk a harmadikban mindenképpen, ez ott volt a fejemben, és már egyre többet beszéltem is erről, egyre többekkel, hogy azért engem vonz ez a teológia, de azért nagyon tartok is tőle, és akkor hát ebből az lett, hogy negyedikre már olyan erőssé vált ez a hívás és ez a vonzás, amit egy-egy ilyen biblia tanulmányozás után egy-egy megszólító ige is megerősített bennem, hogy úgy döntöttem, hogy akkor beadom a jelentkezést a teológiára. A család örült neki, nem mondom, hogy nem, de azt sem mondhatom, hogy nagyon erőszakosan erőltették volna ezt, ez rám volt bízva, de mindenképpen örültek ennek a döntésnek.
Budapesten jártál teológiára, vagy Debrecenbe?
Budapesten jártam a teológiára, ez azokban az években volt, 91-ben kezdtem, amikor a rendszerváltás utáni első időszakok voltak, és akkor egy kicsit maga a teológia is kereste a maga útját. És még nagyon sok ilyen elfojtott feszültség a múltból még ott jelen volt a teológián, amit én nem is értettem. Az jobban kellett volna értenem a múltat, hogy megértsem, tehát voltak olyan feszültségek, amiket nem is értettem, és meg kell mondanom, hogy nem is volt olyan túl jó a hangulat azokban az években ott a teológián, ott kiment egy nagy nemzedék, és ott mindenki keresgélte magát. Tehát ahhoz képest, amit én megéltem a gimnáziumi évek alatt, ez egy ilyen egy hangulatban legalábbis ez egy nagy visszaesés volt. De hát tudtam, hogy nem azért van ott az ember elsősorban, hogy jól érezze magát, hanem hogy tanuljon, és emlékszem, hogy amikor megérkeztem oda, akkor nagyon idegenül éreztem magam, és az első dolgom volt, hogy leültem, és imádkoztam, hogy az Isten adjon nekem egy barátot, és akkor hát még talán azon a délután folyoson összetalálkoztam Nagy Árpád barátommal, aki azóta izsáki lelkipásztor, és legjobb barátom volt végig ez idő alatt, és tényleg az egy nagy segítség volt, hogy az ember megtalálja teológiailag is a maga útját, hiszen mindannyian hozunk valami örökséget otthonról, de hát azért egy picit el is térünk attól, vagy legalábbis velem is ez történt. A szüleim, ők ezek a karizmatikus, református irányhoz tartoztak, hát ez lehet, hogy a rádió hallgatók a jó részének nem mond sokat, de az a lényeg, hogy én egy kicsit ehhez képest másképp határoztam meg az én utamat. Hát, hogy szoktam is mondani, nem esik messze az alma a fájától, de egy picit elgurul azért. És így meg kell határozni az embernek magát, sokszor a szüleivel szemben is. Ez néhány fokos eltérést azért eredményezhet összességében, de szerintem ez normális, hogy így van ennyien.
A szó minden értelmében egy nagy ugrásról beszélgessünk még. Említetted, hogy az Amerikai Egyesült Államokban is voltál.
Igen, igen, igen. Hát egy évet voltam ösztöndíjasként. Hát valahogy a teológia utolsó éveire úgy kezdett úgy a teológiai gondolkodásom beindulni, hogy úgy mondjam, és akkor kezdtem az elméleti teológia iránt is jobban érdeklődni, különösen az Új Szövetség érdekelt, és egy ösztöndíjat nyertem Princetonba, és egy ilyen master's programot lehetett ott végigcsinálni. Ez egy óriási élmény volt, egy nagy kitekintés, ezt azt tudnám hasonlítani, mint mikor a Holdköltők társaságában van az a jelenet, hogy az új angol tanár arra biztatja a gyerekeket, hogy álljanak fel az asztal tetejére, és egy ilyen új perspektívából nézzenek rá a dolgokra. Hát valami ilyesmit jelentett, hogy felállni egy asztalra, és onnan egy új perspektívát nyerni a világról, a teológiáról, az egyházról, a kereszténység ügyéről. Ez egy nemzetközi csapat volt, koreaiaktól elkezdve afrikaiakon át, mindenhonnan jöttek ott, és a velük való találkozás is az amerikai kultúrával, az amerikai kereszténységével a találkozás, az amerikai teológiából nyert ismeretek, ezek mind-mind nagyon meghatározó élmények mai napig.
És hát ezzel a tudással meg látásmóddal fölvértezve érkeztél vissza, és majd erről fogunk beszélgetni a következő
blogban. Így van, izgalmas a folytatás is.
Igen, hát jó, hogy ezt te mondod a kedves hallgatóknak, én csak annyit mondok, hogy addig pedig valami jó zenét fogunk hallgatni.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.
Ismét sok szeretettel köszöntjük a Halas Rádió hallgatóit. Édes Árpád lelkipásztorral beszélgetünk, és hát számomra is meglepő információt mondtál. Én egy picit a szolgálatodnak a sorrendiségét másként tudtam, de így az eredeti verzió, amit te megéltél, az jóval izgalmasabb. Szóval, hogy az Amerikai Egyesült Államokból egy kispunsági kisfaluba érkeztél, egy körülbelül 2000 fős kis településre, Tázlára.
Igen, ahol mondjuk egy viszonylag kis gyülekezet működik, bár egy nagyon jó gyülekezet volt az, amit én kezdő lelkészként, hogy úgy mondjam, megkaptam. Még az ösztöndíj előtt, mint később kiderült, a későbbi sógorom Pál Feri volt az, aki miután ő elkészült menni Tázláról, keresett magának utódot, és valahogy mi össze találkoztunk, és hívott arra, hogy legyek tázlári lelkész, vagy mit szólnék hozzá. Megmondtam, hogy valahol el kell kezdeni az embernek a lelkészi szolgálatot, és miért ne, meg ott komoly ifjúsági csoport volt még, amit te is nagyon jól tudsz, és ismered azokat a történeteket és helyzeteket. Szóval az vonzó volt mindenképpen számomra, mert azért fontosnak tartottam, hogy fiatalokkal szeretnék mindenképpen foglalkozni. Teológus koromban, Izsákon, akkor egy egész nagy létszámú ifjúsági közösséget vezettem, szombatonként volt az ifjúsági óra, fönn Pesten pedig az akkor még egyetemi istentiszteletek néven működő közösségnek voltam főszervezője néhány éven keresztül. Most a fiatalok azért úgy időközben elmentek, vagy átalakult ez a helyzet, de azért mindig végig volt egy jó kis ifink Tázláron, amíg ott szolgáltam, ez 6 év volt. Tehát egy első szerelem mindenképpen. Az embereknek a nyílt szívűsége, és nagyon igényelték a szeretetet, de mindenképpen nagyon meg is hálálták, ezt úgy éreztem. De itt éltem meg először azt, hogy mit jelent mondjuk megélni egy konfliktust, egy gyülekezeti körön belül, mi az, amit lehet kezdeményezni, mi az, amiben az ember esetleg kudarcot vall. Egyáltalán tanulni a lelkészi pályát, az mind Tázlárhoz kötődik.
Nem a teológián tanítják.
Sok mindent megtanítanak, de nyilván a gyakorlat azért egy csomó olyan helyzetet hoz, amire nem készített föl se Budapest, se Princeton, hanem Tázláron tanultam meg, de ez mindenképpen egy nagy első szerelem marad, és azok az emberek, azok az élettörténetek, helyzetek, azok mindig ott maradnak az ember szívében. Még sokkal később is, talán még kezdeti halasi koromban is előfordult, hogy azt mondtam, hogy megyünk haza Tázlára, tehát ilyen értelemben az otthon hát is jelentettem. Más értelemben is. Más értelemben
is. Ha már említetted a szerelmet, akkor...
Így van. Hát ide kapcsolódik a nagy szerelem is, meg a házasság, a Edinával, feleségemmel való megismerkedés, házasságkötésünk, az első gyermek születése, ez mind a tázári évekhez tartozik kitörölhetetlenül, úgyhogy ebből a szempontból is ilyen boldogan és örömmel gondolok vissza ezekre az évekre, és hát hálával, hogy itt megtaláltam a társamat, tényleg egy nagyon értékes személy, Edina feleségként is, anyaként is, meg munkatársként is számíthattam rá, meg számíthatok rá azóta is, úgyhogy ez egy nagy ajándék az életemben, és ez Tázlárhoz kötődik.
6 évet töltöttél Tázláron, és
így van.
Egy újabb, azt is lehet szerelemnek nevezni?
Lehet, azt is lehet szerelemnek nevezni, és tulajdonképpen a múlt köszönt vissza, hogy én az egyetemi istentiszteleteket szerveztem, és amikor én végzős teológus voltam, akkor sikerült kérni a püspök úrtól egyetemi lelkészt, aki aztán létrehozta az egyetemi gyülekezetet, ami olyan is, mint egy átlag gyülekezet, meg nyilván speciális is. És ebben az egyetemi gyülekezetben volt épp lelkészváltás, illetve lehetőség arra, hogy valaki folytassa ezt a munkát, ami még sok szempontból még mindig gyerekcipőbe járt, sok szempontból már komoly tapasztalatok voltak, de mindenképpen kedvet éreztem ehhez a munkához, és ilyen értemben visszaköszönt a múlt, és egyetemi lelkész lettem 2003-tól 2007 decemberéig, és hát ezek is szép évek, mondhatom, nagyon furcsa volt már 6 év falu után fölmenni a városba, és teljesen újra kellett minden tanulni, újra kellett prédikálni, tanulni, újra kellett az élettempót beállítani az embernek. Itt volt 2 kutyánk, meg mit tudom én, nagy bútoraink, ezeket mind el kellett adni, föl kellett számolni. Szóval nagy váltás volt ez, de azért még elég fiatal voltam hozzá, hogy volt hozzá kedvünk, vagy kedvem, és ott nagyszerű dolgokat éltünk meg. Tényleg ez egy szép időszak volt az egyetemi gyülekezet életében. Később volt egy lelkész kollega, egy nő, akivel együtt csináltuk, és hát csak elég, hogyha a halasiaknak annyit mondok, hogy ebben a gyülekezetben ismerkedtem meg Dányi Nagy Márióval, aki presbitere volt ennek a közösségnek, meg ő maga is később ott vezetett egy közösséget a közösségen belül, de már mi akkor kiderült, hogy jól tudunk együtt dolgozni, és hát volt némi szerepem abban, hogy ő aztán ide Halasra került, meg abban is, hogy annak idején ő bekerült abba az egyetemi közösségbe, mert egy közös barátunk ajánlotta őt a figyelmembe, hogy mielőtt elmászkálna valamilyen gyülekezetekbe, a Márió, hát azelőtt csapjunk le rá, mert egy nagyon értékes fiú, és akkor vonjuk be az egyetemi gyülekezet munkájába, és ez így is történt.
Akaratlanul is egy kis reklámot csináltál a Máriónak, mert ő is majd egy későbbi adásnak lesz a beszélgető partnere.
Hát akkor majd elmondja is, hogy ő hogy emlékszik.
Így van, hát remélem, hogy ugyanígy emlékszik. Kedves hallgatóim, ismét tartunk egy rövid szünetet, ez alatt hallgassanak zenét, és utána mindenképpen várok vissza mindenkit.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra
hangolva. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Édes Árpád református lelkipásztorral beszélgettünk az elmúlt percekben, meg hát még most is. Volt itt ugrándozás bőven a te életedben. Budapestről egy nagy lépéssel ugyanerre a vidékre érkeztél, mármint hogy Tázlár vidékére, csak most egy viszonylag nagyvárosba, Kiskunhalasra. Hogy történt ez?
Azt mondhatom, hogy itt is a múlt köszönt vissza, mert azért a tázlári éveim alatt jó kapcsolatot alakítottam ki a halasi lelkészekkel, Bödecs Palival különösen is, és hívtak ők már korábban, mikor a Vince István átvette a Mikesi Károlynak az örökét, vagy ez tervben volt, de akkor úgy éreztem, hogy ez az iskolai hitoktatással mondjuk megterhelt lelkészség, az nem biztos, hogy annyira nekem való, vagy az én utam. Egyébként ezt jól is éreztem, és akkor én úgy gondoltam, hogy jó döntés volt Budapestre menni, és ott tényleg szép közösségépítő munka folyt, és azért hálás vagyok azokért az évekért. Ugyanakkor azért azt is kezdtem érezni, hogy lassan kinövök ebből az ifi lelkész kategóriából, és hogyha valahol szeretnék lelkész lenni, az olyan helyen szeretném, ahol azért a gyülekezet építésről koncepcionálisan gondolkodnak, ahol tényleg érdemi munka folyik, persze mindenütt az folyik, de ahol mondjuk olyanok az adottságok, hogy a közösségépítésben van fantázia, lehetőség, és a Kiskunhalast mindenképpen ilyen helynek gondoltam, és úgy gondolom, hogy ebben is igazam volt. És ez a kapcsolat köszönt vissza, amikor egy kicsit nehéz helyzetben, Vince István távozása után 2007-ben ide meghívott a gyülekezet, és meg is választottak, és 2007. december 15-ével megkezdtem itt a szolgálatot a családdal együtt. Ugye ide költöztünk, akkor már megvolt Ábrahám fiunk is, pár hónapos volt ő. És hát alapvetően azzal a felkiáltással jöttünk ide, hogy itt is a gyülekezet közösségét szeretnénk építeni. Hát én magam nem értek annyira az intézményi menedzsmenthez, pályázatíráshoz és műszaki dolgokhoz, amikhez például a Bödecs Pál kollégám kiválóan ért, és ez is volt kezdettől fogva a megbeszélt munka megosztás közöttünk, hogy én inkább a gyülekezet közösségének az építésével foglalkoznék. Nyilván ez persze nem csak tartalmi munkát jelent, hanem jelent ez adminisztrációt, szervezési munkát is bőven, például a táborok szervezése, vagy a hitoktatás megszervezése fontos része volt kezdettől a munkámnak, de mondjuk az intézmények napi életébe én nem annyira szóltam bele, illetve hát az erőforrásaival való gazdálkodást ezt ugyancsak a főigazgató úrra hagytuk. Ma már ez azért nem teljesen van így, mert közben elnök lelkészé választottak, és az azt jelenti, hogy bizony felelősséggel alá kell írni dolgokat, meg dönteni kell, meg illik azért képbe lenni az anyagi helyzettel kapcsolatban is, és stratégiai döntésekben fontos az én véleményem is, meg fontos, hogy én is tájékozott legyek. Tehát ez most már azért nem ilyen szépen néz ki, hogy én csak ugye megsokosodtak a dolgok, és az intézményekhez is azért nyilván van sokkal több közöm kell is, hogy legyen. Az igazgató tanácsnak is az elnöke vagyok, tehát ilyen értelemben ezeknek a terhe is valamennyire rajtam van, úgyhogy ez hozzátartozik a valósághoz.
Hogyan tudod kipihenni ezt a sokrétű tevékenységet?
Most már egyre inkább úgy látom, hogy úgy, hogyha elutazunk, vagy fizikailag elhagyjuk, igen, tisztes távolságból elhagyjuk Kiskunhalast. Mondjuk most voltunk éppen egy hétvégén, a feleségemtől még karácsonyra kaptam ajándéknak, hogy egy szép kis helyről egy néhány napra kettesbe elvonulhattunk, és hát meg is fogadtuk magunknak, hogy ezt meg kéne tenni negyed évente. Erre elméletileg van lehetőség, mert többen vagyunk lelkészek, és persze igyekszem, én is itt vagyok mindig, amikor, ha nem is én prédikálok, meg megosztjuk a szolgálatokat, de az belefér, meg bele kell, hogy férjen, hogy mondjuk negyed évente az ember egy hétvégét a feleségével tölt, vagy éppen a családjával, gyerekeivel. Hát igen, inkább elsősorban mondjuk nyáron tudunk így a családdal elutazni, meg ősszel, tavasszal is igyekszünk. Erre is volt most példa az őszi szünetben, de úgy olyan heti rendszerességgel inkább csak azt tapasztaljuk, hogy mindenkinek megy a taposomalom, és sokszor késő este érünk haza, és ez most már a gyerekeinkkel is egyre inkább így van, hegedű óra, lovaglás, zongora óra, jönni-menni, úgyhogy ilyen hétközi rendszeres sportolást sem nagyon sikerült még így beiktatni az életünkben. Tehát leginkább az működik, amikor időnként fogjuk magunkat, és egy kicsit elmegyünk, visszajövünk.
Jelenítek magatokat ebből a...
Igen, igen, és ez az, ami leginkább feltölt. Hát emellett pedig vannak mondjuk a lelkészek, tudják, ez az ebéd utáni néhány óra, ami egy kicsit így szabadabb, főleg olyankor nincs
itt. Nincs, hogy miről beszél.
Itt hittanóra, úgyhogy olyankor lehet egy kicsit olvasni, vagy az embernek magával foglalkozni egy kicsit, tehát azok fontos időszakok, akkor olvasok teológiát, vagy bármi mást, meg aztán készül az ember a bibliaórákra, vagy az Isten tiszteletekre. De olyan nagyon jó példát nem tudok mondani sajnos, tehát nem hiszem, hogy mi olyan jó példák vagyunk a tekintetben, hogy hogyan kell itten a rekreációról.
Kérdem mástól.
Azt kérdezem mástól.
Tőled viszont hát nem is annyira kérdezem, hanem csak inkább mondom, hogy nagyon vidám embernek látlak, meg ismerlek már hosszú évek óta. Boldog ember vagy ebbe a hivatásba?
Azt gondolom, hogy igen. Az örömömet mindig megtaláltam benne. Mindig megtaláltam benne a korlátaimat is, de hát ahhoz is humor kell, hogy azt elhordozza az ember, amikor a saját korlátaival szembesül. Tehát az öröm ilyen tekintetben sem hiányzott, és úgy érzem, hogy egy boldog házasságban élünk, és ha meg is vannak a küzdelmeink, hát csak arra gondolok, hogy az ember küzd a gyermeke jellemfejlődéséért, meg hogy tényleg őt tudjon velük tölteni. Tehát ezek a küzdelmek megvannak, de én úgy érzem, hogy alapvetően a helyemen vagyok, azt csinálom, amire az Úristen elhívott, ebbe békességem van, és van sok élményem, örömöm is van, sikerélményem is van ebben a szolgálatban. Hálásak vagyunk a helyzetünkért, az életünkért, úgyhogy elégedett és boldog embernek is tudom magamat mondani.
Nagyon örülök, hogy ezt a bennem lévő gondolatot megerősítetted, és nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatók nevében is ezt a beszélgetést. Mindahhoz, amiben még lehetőséged van, szolgálat, tanulás, tanítás, bekapcsolódni vagy végezni, nagyon sok erőt, megáldást kívánok. Kedves hallgatóknak pedig azt tanácsolom, hogy mindazokat a fontos gondolatokat, amelyeket most Árpád megosztott velünk, ezt szívleljék meg, és ami hasznosítható, azt hasznosítsák belőle. Még egyszer köszönöm a beszélgetést, és mindenkinek áldott napot kívánok.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ezeket elmondhattam.